Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A helyünket elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket, és énekeljük a 241. dicséretnek mind a négy versét. A 241. dicséretünket énekeljük, így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úr Isten a magas mennyekben. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád az év utolsó óráiban is, ahogy mindig utat engedtél magadhoz ebben az évben is. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, és tudhatjuk, hogy te számon tartasz minket, törődsz velünk. Olyan nagy ajándék, hogy úgy közeledhetünk hozzád, hogy tudhatjuk, előtted leplezetlenek vagyunk. Ismersz minket, látod minden lépésünket, benne minden örömünket, sikerünket, és látod a kudarcainkat is. Urunk, olyan jó tudni, hogy töredékes voltunk ellenére is, előtted lehetünk, és te értékesnek látsz bennünket. Szeretsz minket, és a terved az az életünkkel, hogy teljessé tegyed azt, hogy igazán tudjunk neked élni, hogy ebből a kapcsolatból áldás áradjon ránk és azokra, akik velünk és körülöttünk élnek. Tudjuk, hogy ezt egyedül fiadnak köszönhetjük, aki értünk megszületett és minden bűnünkért eleget tett. Az év utolsó napján, ahogyan számba vesszük az elmúlt év eseményeit, fájdalmas belegondolnunk, hányszor vétettünk a te akaratod és szereteted ellen. Ezért kérjük most is a te kegyelmes bocsánatodat, és azt, hogy Szent Lelked által vezess és taníts minket. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 329. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 329. dicséret 5. verse így kezdődik: Megváltom egy kérésemet, nem vetheted meg nékem. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a testvéreknek. Ez az ige meg van írva Mózes 5. könyvének 34. fejezetében, ennek a 34. fejezetnek az első 5 versében eképpen. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nebó hegyre, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van. És az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádot Dánig, egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Coárig. Majd ezt mondta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor így szóltam, a te utódaidnak adom, megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moáb földjén, az Úr akarata szerint. Amen. Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon érdekes ünnep ez a szilveszter, és nagyon érdekes helyen van, hiszen még néhány napja a karácsonyt ünnepeltük, és azt kerestük saját magunkban is, és azt kerestük a családi környezetünkben is, hogy hogyan tudnánk elcsendesedni, hogyan tudnánk karácsonynak az öröm üzenetét megélni és továbbadni. És most pedig itt vagyunk szilveszter idején, ami úgy az emberek többségének mindenről szól, csak éppen nem a csendről és nem az elcsendesedésről. És azért is érdekes ünnep ez a szilveszter, mert nem Jézus Krisztus földi életének, küldetésének valamelyik állomásához kötődik, hanem elsősorban az emberhez, hozzánk kötődik mindez, hiszen mi vagyunk azok, akik a száguldó, és szoktuk mondani az egyre gyorsuló időnek alávetve élünk, és mi vagyunk azok, akiknek szükségünk van arra, hogy megálljunk egy kicsit ezen a napon, ezen az estén, és aki megáll ilyenkor és elgondolkodik, az akarva, akaratlanul is, hátranéz, visszanéz, felméri a helyzetét, ahol most van, és ugyanakkor a jövőbe is tekint. Ugyanis mi keresztény alkalommá tesszük ezt az ünnepet, pontosabban az Isten segítségét kérjük abban, hogy ő jöjjön, és ő legyen a segítségünkre abban, hogy szilveszterben is megtaláljuk az ő jelenlétét, és azt, hogy az idő múlását is hálával éljük meg. Mózes 5. könyvének a végéről szól hozzánk az ige, és ez egy olyan rész a Szentírásban, ami egy nagy fordulópont, ugyanis a választott nép, Izrael népe itt ért el az ígéret földjéhez, itt érkezett meg Kánaán földjéhez, és egy nagyon méltóságteljes és emelkedett hangvételű rész ez, és ez a rövid kis részlet, amit felolvastam belőle. Azonban ezen a helyen, ebben a felolvasott igében elsősorban nem a nép egészére, hanem egyetlen egy emberre, Mózesre, a vezetőre esik minden tekintet, rá szegeződnek a tekintetek, és rá figyelünk most mi is, az ő teljes életére, az ő boldogságára és szomorúságára, az ő áldására és átkos terhére, az ő sikerére és elbukására. És valahogy itt kapcsolódik ez az ige a mi életünkhöz is, és a mi mai ünneplésünkhöz és hálaadásunkhoz is, hiszen nincsen az emberi életben olyan határhelyzet, nincsen olyan határhelyzethez érkezés, egyszerre hátratekintés és előre nézés, ami csak a szépet és csak a jót tartalmazná magában. Mert ilyenkor önkéntelenül is az ember, amikor visszanéz erre az elmúlt évére, és lehet, hogy nem ilyen hatalmas távlatokra, mint ahogy a Mózes 40 évnyi pusztai vándorlásra, és az azt megelőző szolgálatára tekint vissza és néz előre, de akár csak egy évben is találhatunk olyan pontokat, olyan pillanatokat, olyan tetteket, cselekedeteket, amik velünk megtörténtek, vagy éppen elszenvedői voltunk, és nem biztos, hogy kellemesen emlékezünk rá. De ugyanakkor benne van minden olyan is az emlékezetünkben, amiért hálásak vagyunk, és ami örömmel töltött el minket. És ebben az előre nézésben sem csak a várakozás van, nem csak a boldogság, hogy igen, ez az, és újat kezdhetünk, hanem mindig van benne egy kis bizonytalanság is, ahogyan kétségtelen, hogy benne volt Izrael népének az életében és a lelkében is. Ez a bizonytalanság ott vannak, ennél a válaszvonalnál, ennél a határvonalnál, de mi lesz ezután? A pusztai vándorlás során Mózes elkövetett egy nagy hibát. És ezért olvastuk azt ebben az igében, ebben a mai igében, hogy nem mehetett be az ígéret földjére. Elkövette azt a hibát, hogy egyszer, amikor ez a nép szomjas volt és vizet kért, akkor vizet fakasztott a sziklából az Úr erejével, az Úr felhatalmazása által, és mindezek után saját magának szerette volna a köszönetet és a dicsőséget eltenni, mondván, hogy az ő eszköze, ez a bot és a testvére Áron voltak azok, akik ezt a vizet elő tudták a sziklából fakasztani. Pedig a történet szerint pont Isten volt az, aki elmondta neki, hogy mit és hogyan tegyen, hogy vegye a botját, ami által ketté tudott válni a Vörös-tenger, és azzal tud majd vizet fakasztani a sziklából, mert sohasem a bot, vagy sohasem Mózes és Áron, vagy emberek azok, akik a gondviselés hatalmával bírnak, hanem egyedül a mindenható Isten. De valahogy erről feledkezett meg ott Mózes, és erről feledkezett meg a testvére Áron is, és ezért volt, hogy Isten akkor ezt mondta nekik, mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok fel szentségemet Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Így szólt Isten akkor. Döbbenetes szavak ezek, és döbbenetes végkifejlete lett mindennek. És talán értetlenül is állunk a történtek előtt, hiszen egy élet szolgálata zajlott le a szemünk előtt, hogyha olvassuk a Bibliában. Egy élet szolgálata az Isten kezében az, amit Mózes magáénak tudhatott. Ebből 40 esztendő kőkemény embert megpróbáló pusztai vándorlás, meg annyi embert próbáló helyzettel és nehéz döntéssel, amelynek mi csak egy kis részletét ismerhetjük természetesen az Ószövetségből. És tudjuk, hogy voltak más hibák is, nem csak Mózes, hanem az egész nép részéről. Voltak ott más hibák is, más hitehagyások. Hogyan lehetséges az, hogy ott van egyetlen egy rossz döntés, és annak ilyen kegyetlen, ilyen húsba vágó, húsba markoló, úgy az ember szívét igazán kikezdő következménye lesz, hogy Mózes ott állhat ennél a határnál, ott állhat, amiért az egész életében dolgozott, de végül nem mehet be, szinte csak megnézheti, hogy miért is küzdött, miért is szolgált. Azért nehéz ezt olvasni, és azért nehéz ezzel szembesülni, mert érezzük és tudjuk mi is jól, hogyha elgondolkodunk ennek a valóság tartalmán, hogy pontosan így van ez az emberi életben is. Nem tudhatjuk azt, hogy mikor, milyen tettnek, milyen következménye lesz. És tudjuk jól, hogy valahogyan így vagyunk mi is összerakva, hogy ha egy évre tekintünk vissza, akkor abban akár csak egyetlen egy rossz dolog is történt velünk, vagy néhány rossz dolog, és amellett rengeteg jó is történhetett, mi előbb vesszük észre azt, ami rossz volt, és előbb emlékezünk arra, ami nem sikerült, vagy amit rosszul tudtunk megtenni, vagy elmulasztottunk megtenni. Egyszerű példát hozok talán, amikor az ember egy buszra siet, és lehet, hogy 10 alkalomból 8-szor eléri azt a buszt, és 2-szer lekési, akkor rögtön az ugrik az eszünkbe, hogy hát igen, ilyenek vagyunk, mi mindig lekéssük ezeket a buszokat, amikor sietünk rá, mert valahogyan könnyebb emlékezni a rosszra, valahogy ez az egészen kicsi rossz dolog is képes egy egész évet, képes egy egész emberi életet is akár beárnyékolni, és képes elrontani ezt a visszatekintést és a hálaadást is. Mózesnek és Áronnak, amiket az Isten mondott, azok a szavak akár a mi személyes önvizsgálatunk szavaivá is lehetnek ezen a mai alkalommal, amelyek rámutathatnak arra, hogy a keresztény ember legnagyobb kudarca csak is az lehet, hogyha nem hisz és nem mutatja fel az Isten dicsőségét. Ennél nagyobb kudarc nem történhet velünk. És ez a kettő voltaképpen majdnem ugyanazt jelenti, vagy legalábbis következnek egymásból. Hinni és felmutatni az Isten dicsőségét mindenkor. Ismerjük jól a 10 parancsolatot, ez a pusztai vándorló nép is jól ismerte a 10 parancsolatot. És tudjuk, és ők is tudták, hogy így kezdődik, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged. És milyen sokszor mondta ez a nép akkor, hogy igen, Urunk, mi voltunk a rabszolgák. Igen, Urunk, mi voltunk azok, akik kijöttünk Egyiptom földjéről. Mi voltunk azok, akik szenvedtek ott. Mi voltunk azok, akiket a fáraó üldözött. Mi szomjaztunk, mi éheztünk a pusztában. Mi adtunk fel mindent a bizonytalanért. Mi hagytuk ott az addigra már megszépült húsos fazekakat, és kezdték el azt a hosszú utat, amire az Isten hívta őket. Vagy tovább gondolva, mi keltünk fel kora reggel, hogy munkába érjünk, mi feküdtünk le késő éjszaka kimerülten, kifáradtan, mi voltunk azok, akik mindent megtettünk a családért, mi voltunk azok, és lehetne ezt a végtelenségig sorolni, de talán nem is érdemes, tudjuk mi is jól, hogy az Isten népének, akár ennek a pusztai népnek, akár Mózesnek és Áronnak itt ezt a múltban történt eseményt felidézve is, a legnagyobb kudarc és a legnagyobb hiányosság csak is az lehet, hogyha felsorolunk mindent, ami az életünk része, felsoroljuk, hogy mit teszünk, hogy mi történik velünk, hogy mik azok az érzések, azok az élmények és ingerek, amik érnek minket. Csak éppen egy valami, a legfontosabb, az Úristen maradt ki ebből a felsorolásból. Nagyon beszédes megfogalmazás az a Bibliában mindig, hogy pusztai vándorló nép, vagy pusztai vándorlás. Nem csavargó nép, nem lézengő nép, hanem a pusztában vándorló nép, akiknek megvan az a biztos cél, amifelé tartanak. Egy olyan közösség benne, olyan emberekkel, így egyen-egyenként, akiknek céljuk van, mégpedig az Isten által nekik adott és kijelölt céljuk. Vándorlunk valahonnan, valahová, célegyenest, egyenesen a cél felé, és tudjuk, hogy hová tartunk, lehet, hogy még nem ismerjük a hogyanokat, de tudjuk, hogy hová tartunk. És éppen ezért a legnagyobb hibája minden kereszténynek, minden az Isten népéhez tartozó embernek az lehet, amit Mózes is elkövetett ott, akkor annál a történetnél, hogy az életében elkezd kapkodni, és elkezd improvizálni. Mert elfelejti, hogy honnan jött és hová tart. Elfelejti azt, hogy kikkel teszi meg ezt az utat, elfelejti, hogy kiknek a segítségére támaszkodhat, és legfőképpen elfelejti, hogy kinek a segítségére támaszkodhat, kinek a segítségével jutott el oda, ahol van, és hogyan tud onnan tovább menni. A múlt idézés után most egy kicsit még a jelenre figyeljünk arra, hogy az ige most, ahol éppen tart, ahol éppen felolvastam, vagy ahonnan felolvastam ezt a néhány verset, ott mi történik. Egy nagyon emelkedett, ünnepélyes rész ez a Szentírásban, ezt már elmondtam, és noha csak néhány verset olvastam fel, érdemes megnézni, hogy mennyi szép rész van itt, ugyanis Mózes hála énekkel köszönti az ígéret földjét, hálát ad Istennek, majd egyenként megáldja mind a 12 törzset, és utána méltóképpen elbúcsúznak Mózestől, kijelölik az utódját, Józsuét, és emelt fővel vágnak neki az ígéret földjének birtokba vételéhez. Itt szinte minden a háláról szól, minden a reménykedésről szól. Elgondolkodtató, és érdemes talán nekünk is elgondolkodni ezen, hogy vajon ez a nép, mivel mi ismerjük a történet folytatását, vajon ez a nép örült volna-e ennyire, ha tudták volna, hogy mi vár rájuk ezután. Vajon átmertek-e volna kelni a Jordánon, ha tudják azt, hogy mennyi küzdelem vár rájuk ezután. Vagy később a honfoglalás után, a küzdelmek után vajon összehívták-e volna ezt a sikemi országgyűlést, ahol ünnepélyesen elkötelezték magukat Istennek, Isten mellett, ha tudták volna, hogy mi vár rájuk még csak ezután, hitehagyás, elpártolás, szétszóratás és hazatérés, mind-mind az ő részük volt. Mert lehet, hogy ez a nép megérkezett, lezárult 40 évnyi pusztai vándorlás, de a vándorlás, az soha nem ér véget az Isten népe életében. Mindig meglesznek ezek az elbukások és felemelkedések, elpártolások és összegyűjtések. Mindig meglesz ez a kettősség az Isten népe életében, ahogyan a mi életünkben is megvan. És amikor talán belenézünk, vagy előrefele tekintünk, mindig az a nagy kérdésünk, hogy mi vár ránk ezután. Milyen jó lenne tudni, hogy mit hoz majd a következő év. És itt van ez a szép üzenet, ami talán úgy rejtve megvan a sorok között, hogy ha tudták volna ez a nép, hogy mi vár rájuk, akkor nem biztos, hogy ezzel a nagy örömmel tudtak volna tovább menni. Érdemes lett volna megkérdezni őket, hogy mi volt nehezebb, 40 évig vándorolni, vagy ami utána jött, ezek a nagyon kemény küzdelmek, amikor nem csak azzal kellett megbirkózniuk, hogy legyőzzék az ott élő népeket, hanem azzal is meg kellett birkózniuk, hogy egyáltalán ne vegyüljenek el velük. Hogy az, amit ezek a népek éltek, ne legyenek az ő életüknek is a részévé, vagy ne váljon az ő részükké is. És amit ezután olvasunk a Bibliában, az csak annak a tanú bizonysága, hogy megérkeztek tényleg a tejjel és mézzel folyó Kánaán földjére, és szépen lassan elkezdték birtokba venni, hogy aztán szépen lassan ugyanúgy felperzselt földé, ugyanúgy pusztasággá váljon ez a föld is, mert hogy ez a nép mindazt a pusztaságot, amit a 40 évben maga körül elszenvedett, és aminek a viszontagságait elszenvedte, nem tudta otthagyni Kánaán határánál. Határhoz érkeztek, de nem tudták otthagyni a pusztaságot, hanem mindaz, ami kívülről hatásként érte őket, már bement úgy mélyen a nép lelkébe, és lelkileg lettek pusztává, sivatagossá, és ezt vitték tovább, és ezzel éltek, ezzel a nagy teherrel. Nagyon érdekes példa ez, hogy a nép, ha nem hagyja ott azt, ami benne van, akkor ezek a határhelyzetek, ezek a változást ígérő helyzetek valójában nem is hoznak változást. Viszont most ott tartunk ebben az igében, hogy Mózesnek és a népnek az útja ketté válik, pontosabban Mózes már nem követi tovább a népet. Viszont azt, hogy mit jelenthet számunkra ezen a mai szilveszteri hálaadó, óévi hálaadó Isten tiszteleten a hálaadás, azt nem abból fogjuk megtudni, hogy ez a nép hogyan ment tovább és milyen lelkülettel ment tovább, hanem pontosan Mózes életéből, a célegyenesben elbukni kényszerülő Mózes életéből. Ugyanis az ő története sem itt ér véget ezen a ponton, hanem folytatódik később, bármennyire is érdekesen hangzik ez most. Mert bár lehet, hogy nem ő volt az, aki bevezette ezt a népet az ígéret földjére, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem léphetett az ígéret földjére, hogy soha nem járhatott ott, csak hogy a két esemény között eltelt nagyjából, vagy több mint 1000 esztendő. Már az Új Szövetségben járunk, és 3 evangélista is beszámolt arról, hogy 3 tanítványnak megadatott, hogy egy magas hegyen Jézussal együtt az Isten dicsőségét megtapasztalták, és azt olvassuk mind a 3 evangéliumban, hogy Jézus ebben a dicsőségben ragyogott, és az Úr dicsősége betöltött mindent. És akkor ott ez a 3 tanítvány látták, hogy ott van Jézus a hegyen, a megdicsőülés hegyén, és ott áll Jézus mellett Illés, és ott áll Jézus mellett Mózes is. És természetesen nem Illésen és Mózesen van a hangsúly ebben a történetben, hanem Jézuson és azon, amit az Atya kinyilvánított róla. De mégis ott áll Illés, és ami a legfontosabb most a számunkra, ott áll Jézus mellett Mózes. Az a Mózes, aki előtt Isten korábban bezárta az ígéret földjének a kapuját, ajtaját, akinek megmondta, hogy nem léphet be oda, mert valami szörnyű hibát követett el. Most ebben a különleges és egyszeri eseményben újra megnyitotta neki az ígéret földjét. És a legfőbb különbség, most így mondom, a két Mózes között nem más valaki, mint Jézus Krisztus. És Krisztus Urunk és az ő jelenléte és hatalma, az ő szeretete és megbocsátó irgalma pedig a legnagyobb különbség. Ennél nincsen nagyobb különbség. Amikor történelemmel foglalkozunk, akkor szoktuk mondani ezt, hogy Krisztus előtt és Krisztus után, és a nem vallásos történészek vagy történelem tanárok talán kínosan is figyelnek arra, hogy a felekezetinek, vagy világnézetileg semlegesnek tartott időszámításunk előtt, vagy időszámításunk szerint kifejezéseket használják, pedig az a rossz hírem van számukra, hogy ez is ugyanezt jelenti, csak máshogy megfogalmazva, mert nincsen semleges idő, nincsen semleges időszámítás, nincsen olyan idő, ami Krisztus nélkül telik. Mert ugyanazt jelenti mind a kettő kifejezés, ugyanarra az Úrra mutat, aki az alfa és az omega, aki a kezdet és a vég, aki egymaga tartja a kezében a világot, a mindenséget, benne a mi életünket is. Ő ad egyáltalán értelmet az életnek, ő ad értelmet egyáltalán az idő múlásának is. Azt, hogy egyik évből a másik évbe léphetünk át az ő kegyelme által. Ő az, aki a rohanó időt tartalommal tölti meg. Márk evangélista, amikor az evangéliumát elkezdte, a legelső szavak, amik Jézus száját elhagyják a Márk evangéliumában, ezek, hogy beteljesedett az idő. Ami azt jelenti, hogy ő tette teljessé a mi életünket és a mi időnket, és ő teszi teljessé a mai napig ezt. És ezért van az, hogy mi nyugati emberek, mindenki, akár hívők, akár nem hívő emberek, mi az Úr éveit számoljuk. Nem semleges éveket, nem csak így vagy úgy eltelő éveket, évtizedeket, hanem az Úr idejét számoljuk. És ezen belül vagyunk mi is, a választott nép tagjai, ugyanúgy a pusztában vándorló nép vagyunk mi is, és akkor tudunk hálát adni igazán ezért az esztendőért, ha mindezt valóban az Úr évének tarthatjuk, ha az Úr éveként élhettük meg ezt az évünket is, és így mehetünk tovább. És mindez azt jelenti, hogy őt igyekeztünk szolgálni a döntéseinkkel és az egész életünkkel, az ő dicsőségét felmutatni, az ő szentségét felmutatni. Nem arról szól mindez, hogy kényszeresen kell keresnünk ezeket a pontokat az életünkben, és akkor most úgy elcsodálkozni azon, hogy vajon hány olyan pillanat volt velünk is, amikor nem az ő dicsőségét, vagy nem az ő szentségét mutattuk fel, és akkor most keseredjünk el, és mondjuk azt, hogy az évünk, ez akkor ennyi volt, ilyen volt, hanem azt jelenti, hogy az Isten előtt ment végbe az egész, és mi ezzel a hittel vághatunk neki a következő évnek is, hogy ez az előző évünk is, ami még tart, az Úr előtt ment végbe, ő előtte és ő benne, minden örömünkkel hozzájárulhattunk, és minden kudarcunkban tőle várhattuk a segítséget. Mert az Úr 2017. évét zárjuk, és az ő 2018. évébe térünk át. Sokszor megalapozatlan elvárásokkal érkezünk talán ehhez a naphoz. Ott vannak bennünk azok az elképzelések, hogy most le tudunk zárni valamit, tovább menni, és ezentúl minden máshogy lesz. Ott vannak az ígéretek, amik ha vannak, akkor általában nagyon hamar kifulladnak, és semmibe vesznek. Vagy éppen már egy-egy képzeletbeli listával érkezünk ehhez a naphoz, amiben felsorakoztatjuk, hogy mi az, ami sikerült, mi az, ami nem sikerült, mi az, ami tanulságos volt, amiből tanulhatunk, hogy később ne kövessük el ezeket a hibákat, vagy ha valami jó volt, akkor igen, ezen az úton menjünk tovább. De mégis üzeni számunkra Mózes földi életének a vége, ott az ígéret földjének a határánál, ennél a határhelyzetnél, ahol a múlt és a jelen és a jövő ilyen érdekes módon összekapcsolódik, de nem zárul le, mert folytatódik az örökké valóságban, folytatódik mindez az új szövetség lapjain is, hogy amikor az ember a saját maga erejére akar támaszkodni, és a saját maga erejével akar bemenni valahova, akár csak abba hagyni valamit és egy újat elkezdeni, akár csak egy évet lezárni és egy új évet elkezdeni, akkor ez a saját erőnkből nem megy. Nem lehet a mi dicsőségünkre támaszkodva átmenni a régiből az újba. Olyankor valóban csak a dátum változik meg, de az ember és az élethelyzet ugyanaz marad, és ugyanazt visszük tovább. És könnyen lehet, hogy mi is már tapasztaltuk azt, hogy lehet, hogy már 2017-et vagy 2018-at írunk, de bizonyos értelemben lehet, hogy még 2007-ben, vagy 2006-ban, vagy még korábban vagyunk egy-egy olyan helyzetünkkel, amit ott hagytunk, és akkor ott maradt egy kis részünk is azzal együtt. Viszont Krisztusban bízva valósággá válik az, hogy az Isten segítséget akar nekünk nyújtani abban, hogy amikor neki adunk hálát ezért az évért, akkor ő valóban megadja nekünk azt az örömöt, az ünneplésre való minden okot, hogy ő elkészítette számunkra a dicső és gazdag jövőt. És ehhez kérhetjük az ő segítségét is, mégpedig az egyetlen Mózesnek tulajdonított Zsoltár, a 90. Zsoltár szavaival: taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen.